Ezekről és a lehetséges változás veszélyeiről beszélgetünk a következő percekben Erdős Lászlóval, a munkatársa az Ökológiai Kutatóközpontnak. Jó napot kívánok! Én Péterfi Ferencnek és Dudok Dávid kollégámmal közösen kérdezzük, ha tudjuk majd erről a kérdésről. Szóval mi fenyegeti a homokhátságról?
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Röviden a szárazság, és kicsit hosszabban kifejtve pedig a szárazodásból adódó különböző változások, amiket még ráadásul felerősítenek az idegenhonos növények, és persze az állatok is, akikkel én annyit nem foglalkozom, mert hogy botanikus vagyok. És hát mindezt megfejelik még az egyéb emberi tevékenységek, amiknek nem globális, hanem regionális vagy lokális a hatása. Ezeknek a kombinációja az egy olyan elegyet alkot, ami óriási problémát jelent a kiskunságnak a természetes ökoszisztémái számára.
Tehát a helyi emberekről van most szó, nem általában a magyarországi vagy az európai emberekről, hanem a lokalitásban élő emberekről, akik ehhez a negatív módon, amire most célzott, hozzájárulnak. Ezt jól értettem?
Nem terhelném rájuk ezt a felelősséget. A helyi legértékeltő hatásokat általában nem helyben dőlnek el, nem a helyi lakosok, nem a helyi gazdálkodók döntenek arról az esetek nagyon nagy többségében, hogy mi történik ott helyben, hanem ezek már országos szinten dőlnek el. Országos szinten dől el az, hogy milyen fákat telepítenek, hogy ezeket hova telepítik, hogy mennyi fát akarnak telepíteni, hogy a visszabályozással mi lesz, ugye ezt helyi szinten minimális mértékben lehet csak befolyásolni.
Mostanában sokat hallunk, hogy a víz visszatartásnak, a víz megtartásnak a jelentősége milyen fontos, hogy sokkal több víz folyik ki Magyarországról, mint amennyi befolyik, tehát hogy milyen itt egy lehetséges felelősségvállalásról. Szóval mi tehető most, vagy mit azon túl, hogy nyilván egy fontos pontos diagnózis jó lenne, vagy készüljön, vagy hát lehet, hogy készült is már erről, de hogy milyen cselekvések lehetnek, amik valami módon fékezik, vagy megváltoztatják ezeket a történéseket?
Első helyen emelném ki azt, hogy globális szinten kell cselekedni, és ebből persze Magyarország sem maradhat ki, és mindent meg kell tenni azért, hogy az éghajlatváltozást a lehető legkisebb fokra mérsékeljük. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de akkor is ez az első és legfontosabb lépés, hogyha az éghajlatváltozás eljut odáig, hogy Magyarországon az átlaghőmérséklet 4-5 fokkal emelkedik, és mondjuk a Tisza is ki fog száradni, nem beszélve a kisebb folyóvizekről, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz valahogy szembe menni ezzel a folyamattal. Természetesen vannak olyan dolgok, amiket itt regionális vagy lokális léptékben is megtehetünk, és az egyik az az, amit ön is mondott, hogy azt a vizet, ami ide érkezik, vagy itt van, azt minél inkább próbáljuk megtartani, és ne pedig az legyen a cél, hogy a lehető leggyorsabban levezessük, és aztán eltűnjön innen, utána pedig egy-két hónappal később küzdünk azzal, hogy asszály van, és nincsen víz, és kiszárad a természetes növényzet is, de egyre komolyabb a probléma mondjuk a mezőgazdaságban is, meg az erdészetben is. És hát érdemes átgondolni azt is, hogy hogyan használjuk a tájat, hogy mik azok a növények, amiket termeszteni tudunk, és például az erdőtelepítéseket, vagy inkább azt mondom, hogy a faültetvények létrehozását is át kellene gondolni. Szükség van-e még több erdőre? Lehet, hogy országos szinten igen, de pont a Kiskunságban a legszárazabb részeken valószínűleg nem, és hogyha szükség is van még fatelepítésre, egészen biztosan nem idegenhonos, külföldi eredetű, tájba nem illő fákat kell telepíteni, amelyek tovább súlyosbítják a vízhiányt, mert elpárologtatják a mélyből a vizet, aztán ezzel ott vagyunk, hogy még nagyobb szárazságot idézünk elő, pedig már amúgy is elég súlyos a probléma.
A homokhátságon milyen típusú fák lehetnek optimálisak ilyen tekintetben?
Hát én ökológusként azt mondom, hogy a fehér nyár, ami őshonos a homokhátságon, és ráadásul ez egy viszonylag gyorsan növő fafaj, tehát hogyha valahol arra van szükség, hogy gyorsan valamit produkáljunk, és nem tudunk várni, akkor a fehér nyár ilyen szempontból nagyon jó. Egyébként rendkívül jól tűri a szárazságot, és kimutattuk a kollégáimmal, hogy a fekete fenyőnél lényegesen kevesebb vizet pazarol, illetve az erdei fenyőnél. Ezek az idegenhonos fenyőfajok, ezek nagyon sok vizet juttatnak a légkörbe a talajból. Ez a hatása sokkal kisebb akkor, hogyha fehér nyárat használunk, ami illik ide, ebbe a közegbe, mert ez az ősi élőhelye. És azt is kimutattuk vizsgálatainkban többször is, hogy ezeknek a fehér nyárasoknak az élővilága a sokkal változatosabb, mint egy idegenhonos akácos, vagy egy fenyvesnek az élővilága, ami gyakorlatilag ezek a faültetvények szinte üresek. Ehhez képest egy fehér nyárasban rendkívül gazdag élővilágot találunk, ami egyrészt szemedgyönyörködtető és jó az ökológusoknak, de másrészt természetesen a gazdaságnak is jó, hiszen ott olyan élővilág alakulhat ki, ami hosszú távon az emberiséget is segíti. Most gondolhatunk csak például a beporzó rovarokra, vagy akár a turizmusra. Egy fekete fenyvesben nem lehet turistákat vinni, viszont mondjuk a Kiskunsági Nemzeti Parkot fölkeresik turisták akár helyből, akár külföldről. És még lehetne sorolni azokat a dolgokat, amik miatt sokkal előnyösebb lenne gazdasági értelemben is, nem csak természetvédelmi értelemben, az őshonos fafajokat jelen esetben éppen a fehér nyárt előnyben részesíteni.
Ez az utolsó mondata egy kicsit válasz részben arra kérdésemre, ami föltámad bennem, hogy tehát nem azt mondja ön, hogy a fekete fenyő és nem tudom minden, hogy az káros, hogy az valahol nem lehet nagyon hasznos, hanem konkrétan ebben a lokalitásban, ezen a vidéken nem jó, mert más területeken, erdős vidéken nagyon sokat olvasunk, hallunk arról, hogy ezek a típusú fák máshogy igazán pozitív hatást tudnak kifejteni.
Hát én ökológusként azt mondanám, hogy minden helyen leginkább az ott őshonos fafajokkal kell próbálkozni. Tehát én a fekete fenyőt a magam részéről ott ültetném, ahol az őshonos. Magyarországon ilyen hely nincsen. Erdei fenyő is nagyon kevés helyen őshonos. De ha már valahol mindenképpen valamilyen megfontolásból ültetni akarunk fekete fenyőt, én ezt Magyarországon belül nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez hol lenne gazdaságilag is életképes, és hol lenne egy értelmes célkitűzés, de ha mégis van ilyen, az biztos, hogy nem a homokhátságnak a területe.
Ez most egy jaj kiáltás, amit a Telex interjúban is megjelent, meg talán valahol máshogy is publikálhattak erről, de hogy kihez szólnak ezek, hogy kik tudnak az önök partnerei lenni ebben a protestben, vagy ennek a felismerésnek a közétételében, kire számíthatnak?
Én a magam részéről mindenkire számítok, és ez a vészkiáltás az mindenkinek szól. Természetesen leginkább a döntéshozói színnek
kell, hogy szóljon. Hát én erre gondoltam, hogy inkább, igen.
De akár kis gazdálkodó embereknek is vannak most már olyan emberek a homokhátságon, én is találkoztam ilyennel, akik kisebb-nagyobb földterületeket birtokolnak, és minket ökológusokat keresnek meg azzal, hogy van rajta mondjuk egy fenyőültetvény, amit rövidesen ki kell vágniuk, mert elérte azt a véghasználati kort, hogy ez jogszabályban előírt kötelesség lesz, és ők nem szeretnének fenyőt, mert hallották valahol azt, hogy ez nem túl jó, és szeretnének valami természetbarátabb, valami ökológiailag a tájba illőbb dolgot létrehozni, és ezzel keresnek meg minket. Aztán mi próbálunk persze valamennyit segíteni, de itt majd azért a jogalkotóknak is nagyon nagy szerepük lesz. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a mi segélykiáltásunk ökológusként az mindenkihez szól, az egyszerű helyi gazdálkodókhoz, de akár a véleményformálókhoz, a médiához, hogy legyen szó erről a dologról, ha sokat beszélünk róla, ha sokat említjünk, ha erről viták alakulnak ki, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a döntéshozók is érzékelik a problémát, és érzékelik azt, hogy az ökológusoknak az eredményeit is érdemes lenne figyelembe venni. Olyan tanulmányok jelentek meg rangos nemzetközi folyóiratokban, amiket mi adatokkal, mérésekkel alá tudunk támasztani, ezeket akár eredeti formában, akár kivonatolva a rendelkezésre tudjuk bocsátani, és akkor adatok, tudományos tények alapján lehetne meghozni azokat a döntéseket, amik egy kicsit tudnák segíteni azt, hogy a homokhátság valami olyasmi maradjon, mint amit még Petőfi látott itt annak idején.
Engem meggyőzött minden esetre, de én nem vagyok döntéshozó. Persze mindenki tudja, hogy azért a saját maga közegében valami tennivalója van. Mondjuk most, hogy a közbeszédet segítjük egy kicsit ezzel a beszélgetéssel is. Nagyon szépen köszönöm, Erdős László volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársa, és a homokhátság gyepeire veszélyt jelentő folyamatokról beszélgetünk többek között. Köszönöm még egyszer. Wow.
117 perc.
Mondanám, hogy tavasz van, és emiatt egyre több a szabadtéri rendezvény, de már nyár van, és emiatt egyre több a szabadtéri rendezvény, és június 1-én vasárnap a 30. Aldi Női Futógála kerül megrendezésre, ahol minden lépés összeköt, és az utóbbi évek legnagyobb női futó ünnepét jelenti majd a Népligetben. Tamás Krisztián van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Mit érdemes tudni erről az eseményről, mert tehát június 1-én lesz?
Június 1-e, igen. Alapvetően már nyár, mert hát június, és úgy tűnik, hogy végre egy ilyen koranyári időnk is lesz, ami futás szempontjából nem feltétlenül ideális, de azért nem lesz még túl meleg, és szerencsére a Népliget azért egy elég fás, ligetes terület, úgyhogy sokat lehet majd árnyékban futni, de nem félek attól, hogy nagyon-nagyon meleg lesz. Ez mellettünk és a futók mellett van, szerencsére. Az esemény tényleg a 30., de mondhatjuk, hogy már egy jól bevált recept alapján, jól bevált távokkal operál. Egy 1000 méteres családi futás és 10 kilométeres egyéni futam között különféle távok közül lehet választani. Van 2,5 kilométeres gyaloglás, 2,5 kilométeres futás, 3x2 kilométeres váltó, és egy 5 kilométeres egyéni táv még. Az érdekesség, hogy akik sokat szeretnének futni, azok kombinálhatják, tehát le tudják futni a 10, az 5 és a 2,5 kilométert egymás után három rajttal, és így három távot teljesítve három befutó érmet szerezhetnek az eseményen.
Miért éreztétek, vagy érzitek fontosnak, hogy a nők külön futógálát kapjanak ezen az eseményen? Ez miért ilyen fontos?
Ez egy hagyományos esemény, tehát már a 30. alkalommal rendezzük meg. Amikor elindult ez az egész női futómozgalom, akkor nagyon-nagyon fontos volt, hogy a nők is megkapják a lehetőséget, akik egy kicsit otthon vannak a futásban, ők talán tudhat, nekik Catherine Switzer neve ismerős lehet, akit a 60-as évek végén a Boston Maratonról a főszervező saját kezűleg próbált kiebrudalni és kilöngdösni a futók közül. Erről nagyon híres fotók is készültek, mert hogy annak idején még maratoni futáson nem indulhattak nők, sőt rövidebb távokon is csak férfiak indulhattak. Viszont Catherine Switzernek ez az úttörő lépése aztán néhány év múlva elhozta azt, hogy már hivatalosan nők is rajtozálhattak, de hát mindig kellett azért egy kicsit az egyenlőségért küzdeni, és ennek hatására alakultak a világban nagyon sok helyen ilyen női futógálák, amik azóta is megmaradtak, és hát most már ez a nők ünnepe és a női futás ünnepévé változott ez az esemény. Mi is az idén közel kétszer annyian leszünk, mint tavaly. Tavaly voltunk 4900-an körülbelül, az idén pedig több mint 8000 résztvevőt várunk az eseményre.
Látok itt közben egy térképet is a honlapon. Készültek-e valamilyen kísérő eseményekkel a gálával kapcsolatban?
Kísérő eseményekkel nem készülünk kimondottan, a fő program az, mint általában az eseményeken szokott lenni a futás, viszont egy kis életmód expo az megtalálható lesz a Népligetben a rajtrész célterület mellett, ahol főleg a nők számára érdekes életmódprogramok, jótékonysági intézmények megjelenései, kóstolási lehetőségek lesznek, tehát próbálunk egy kis egészséges életmód expót tenni az esemény mellé.
Mit ajánlanál azoknak, akik szeretnének elmenni erre az eseményre? Lehet-e még nevezni, és hogyan érdemes érkezni?
Hát elsősorban azt javasolnám, hogy ne halasszák a helyszíre a nevezést, mert nagy valószínűsége van, hogy a 10 kilométeres egyéni versenyszám előzetesen be fog telni, és akkor arra a helyszínen már nem lehet nevezni. Úgy tűnik, hogy a többi versenyszámra még valószínűleg lehet helyszínen is jelentkezni, de én inkább azt mondanám, hogy inkább előzetesen. Erre csütörtök éjfélig van lehetőség a aldinőifutogala.hu weboldalon. És az, ami nagyon fontos, hogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy legalább egy-másfél órával a rajt előtt érjen oda, mert még rajtszámot kell átvenni, átöltözni, bemelegíteni, ruhatárba leadni, és a Népliget környéke nem igazán jól ellátott parkolókkal, úgyhogy javasoljuk a közösségi közlekedéssel való érkezést.
Mennyire közösségi esemény ez a női futógála, mennyire összetartó a közösség?
Alapvetően ez, mondhatjuk azt, hogy egy futóverseny, de valójában csak az első 2-2%-nak verseny, akik tényleg a dobogos helyekért és a minél jobb időeredményért küzdenek. Mindenki másnak ez egy óriási erőt adó futógála, ahol tényleg egy közösségben együtt futva a közösség erejét kihasználva lehet egyéni csúcsokat dönteni, vagy csak simán egyszerűen jól érezni magát az embernek a barátnők, családtagok, anyák, lányok, unokák között.
És az esetleg a férjek, vagy a család férfi tagjai pedig szurkolhatnak a hölgyeknek?
Elsősorban szurkolni várjuk a család férfi tagjait, viszont vannak olyan versenyszámaink, például a családi futás, ahol szívesen látjuk a férfiakat, valamint a háromfős váltóban is részt vehetnek férfiak, legalább egy tagnak nőnek kell lennie a csapatban, és akkor így legitim módon futhatnak a férfiak is az eseményen.
Köszönjük szépen, nagyon jó időt kívánunk a nyár első napjára, tehát június 1-ére, vasárnapra, amikor a női futógálát rendezik immár 30. alkalommal. Tamás Krisztián volt a vendégünk, mindenkit várnak szeretettel a Népligetbe. Köszönjük szépen, szia!
Én is köszönöm szépen, szia!
Végéhez közeledik a 117 perc délutáni magazin műsor, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlottunk itt a Civil Rádióban. Nézzük, hogy milyen témákkal vártuk Önöket május 28-án szerdán. Kisoroszi Kakaó Meseút sétautakat létesítette a Kakaó Egyesület a sziget csúcson. Ez a Szentendrei sziget, tehát erről helyről van szó. Gyereknapra időzítve történt ez az esemény. Szili Borbála beszélgetett Péterfi Ferenccel. Ezután Szőlősi Szilvia volt a vendégünk, aki egy nagyon érdekes startup eseményt ajánlott nekünk a Hungarian Startup University programból. Fiatalok, egyetemisták jelentkezhetnek ötleteikkel, és ezeket később mentorálja ez a program. Ennek az egyik eseményéről beszélgetünk, amely most hétfőn lesz. Amerikai filmek magyar politológus szemmel Pár Ádám volt a vendégünk. Itt arról volt igazán szó, hogy az amerikai filmek hogyan befolyásolhatják, vagy milyen politikai vetületeket mutathatnak be számunkra. Írjatok levelet a Pétereknek, Pécsi felhívás az emberség erejével alapítvány részéről. Nyirati András volt a vendégünk, akit arról kérdezett Péterfi Feri, hogy milyen felhívással érkeztek a tagjaik számára, a támogatóik számára, hogyan lehetne láthatóvá tenni a készülő törvénytervezet hátrányait. Emlékezésen alapuló közösségfejlesztés az Egy Magyarország Egyesület, illetve a Néprajzi Múzeum közös programja, kiállítás megnyitója, kötött bemutatója és pódium beszélgetése lesz majd. Kálai András volt a vendégünk, aki elmesélte nekünk, hogy milyen fejlesztés indult el Nógrád megyében, és a helyi közösség hogyan találta, vagy ismerte fel újra az identitását. A barbárság diadala egykori zsidó és más nem kívánatos szerzők könyveinek elégetéséről, illetve ezzel kapcsolatban emlékeznek meg majd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület keretein belül június 15-én az Örkény Színházban. Kirchner Péter volt a vendégünk, aki erről mesélt. Átalakuló fajösszetétel, beözönlő inváziósok, félsivatag, rövid életű növényekkel. Ez egy érdekes felhívás és cím. A homokhátság gyepeire, illetve ennek védelmeire hívta fel a figyelmét a Másfél Fok Egyesülettől Erdős László, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársa. Végül pedig sportrovatunkban az Aldi női futógálát ajánlottuk Tamás Krisztián segítségével, amelyet június 1-én, tehát most vasárnap rendeznek a Népligetben. Ezekkel a témákkal vártuk tehát önöket a ma délután folyamán, reméljük, hogy érdekesnek találták mai műsorunkat is, és ne felejtsék, hogy ma 18 órakor indul a körkapcsolás itt a Civil Rádióban, ahol a civil tudósítói hálózattal kapcsolatban, illetve a civil tudósítói hálózat tagjai fognak majd rövid beszámolókat, érdekes témákat elmondani itt a Civil Rádióban. Köszönjük tehát mai figyelmüket, a mai 117 perc sportszerkesztője Tarcsi Géza volt, hangmestere, mint általában Petik András, és búcsúzik a két műsorvezető és Péteri Ferenc nevében is Dudok Dávid. Minden jót kívánunk, maradjanak velünk a Civil Rádióval.